Sziasztok, ez itt a Csak ha érdekel podcast velem Leindler Milánnal, és remélem, hogy ti még nem unjátok nagyon a hangomat, én kezdem egy kicsit unni a sajátomat, de azért töretlenül csinálom az adásokat, és a mai alkalommal picit visszatérünk az egyik kedvenc és klasszikus témához, a testképhez. A mai alkalommal egy norvég kutató Eszter Espeset munkáit fogjuk feldolgozni, méghozzá két cikkét, amit 2011 körül írt, illetve publikált a testképpel kapcsolatban. Itt most nem fogok alapozó kurzust tartani arról, hogy mi is a testkép, hogyan alakul ki, hogy mennyi minden tudja torzítani, hat-e rá a szocmédia, stb. Rengeteg kérdés van itt, főleg evészavarokkal kapcsolatban, hogy mondjuk anorexiában, bulimiában hogyan tud alakulni a testkép. Ezekről már csináltam nagyon sok adást, illetve nagyon sok beszélgetésben is van róla szó, tehát itt most ebbe én nem fogok belemenni, pusztán ezt a kettő cikket fogjuk megnézni, és ezeknek az eredményeit fogjuk egy picit kontextusba helyezni. Szóval az első kutatása, ami 2011-ben látott napvilágot, azt vizsgálja, hogy anorexiás kliensek hogyan látják magukat, és megpróbálta a személyes, szubjektív beszámolók alapján kategorizálni a testképpel kapcsolatos problémát. Ez egyébként átlag emberekre is vonatkoztatható, tehát hogyha úgy érzed, hogy a saját magad észlelésével, vagy a saját magad fizikai elfogadásával van esetleg egy kis probléma, akkor talán közelebb kerülhetsz a megoldáshoz, hogyha megérted ezt az egyébként nagyon egyszerű 2x2-es táblát, amire ez az Eszter Espeset is jut Norvégiából. Szóval 32 anorexiás klienst vizsgált, interjúzott velük, és megkérte, hogy írják le, hogy hogyan látják magukat. Természetesen szóban, ez egy interjú volt, és utána ezeket tartalom elemezték, hogy ez most micsoda, az nem annyira fontos, a lényeg, hogy számítógép segítségével, tehát egy szoftver segítségével az elmondott szöveget tudják elemezni, kategóriákat csinálni, stb. A lényeg, hogy az eredmények abba az irányba mutatnak, hogy a testkép zavarát, vagy a testképpel kapcsolatos problémát egy 2x2-es táblázatban lehet ábrázolni. Az egyik, mondjuk legyen a viszintes, náluk is a viszintes tengely, az úgynevezett szubjektív realitás, mégpedig az, hogy az illetőnek a szubjektív realitása az, hogy ő vékony, tehát jól látja saját magát lényegében, ugye anorexiás kliensekről van szó a kutatásban, avagy a szubjektív realitása az, hogy ő bizony nemhogy nem vékony, hanem egyenesen elhízott kövér. Ez alapján rögtön ugye két csoportra oszthatjuk az embereket, van, akik tehát helyesen látják azt, hogy ők vékonyak, és van, akik nem látják helyesen, tehát kövérnek, zsírosnak, legalábbis elhízottnak, túlsúlyosnak látják magukat. A függőleges tengely pedig az úgynevezett objektív realitás elfogadása, tehát elfogadja, avagy nem fogadja el az objektív realitást. Az objektív realitás itt a testsúlyra vonatkozik, tehát ráállítjuk a mérlegre, az mondjuk mutat egy 35 kg-ot, és akkor az illető ezt vajon elfogadja, vagy nem fogadja. Ugye itt egy picit, aki ebbe a témában annyira nincs benne, vagy nem élt meg hasonló problémát, az vakarhatja a fejét, hogy mi az, hogy nem fogadja el. Hát ott van a szám, ott van az egyértelmű mérés eredménye, de bizony vannak olyan kliensek, akik azt állítják, hogy a mérleg rossz, vagy hibás, hiszen az ő realitásuk annyira nem elfogadható, annyira nem összeegyeztethető ezzel a mérési eredménnyel. Szóval ez alapján négy kategóriát kapunk. Úgymond a legjobb vagy a legszerencsésebb az első csoport, akik integrált testképpel rendelkeznek. Egyébként ez a populáció nagy részére elmondható. Tehát nekik a szubjektív realitásuk a helyén van, tehát a saját magukról való észlelésük relatíve pontos, tehát az anorexiás kliensek szubjektív értékelése az, hogy ők bizony nagyon vékonyak, illetve elfogadják az objektív valóságot, tehát tudják, vagy egyetértenek azzal a ténnyel, hogy ők bizony nagyon vékonyak, és hogy ez kilogramban is megmutatkozik. Tehát ha van mondjuk egy 35 kilogrammos anorexiás kliens, akkor ő vékonynak fogja észlelni magát, és egyetért azzal, hogy ő bizony testsúlyban nagyon alacsony, a populáció alsó néhány százalékába tartozik. Ezek a kliensek rendelkeznek integrált testképpel, és egyébként a gyógyulás prognózisában is ez egy nagyon jó pont. A kettes kategória az úgynevezett tagadás, ők denial-nek nevezték el ezt a kategóriát, amikor is a szubjektív realitás érdekes módon a helyén van, tehát az illető látja, hogy bizony ő nagyon-nagyon vékony, csont és bőr, viszont az objektív realitást nem hajlandó elfogadni. Tehát a szubjektív észlelése az, hogy vékony, viszont a úgymond tudása, vagy legalábbis az érvelése az, hogy ő kilogrammra nem kevés. Ez egy nagyon érdekes kombináció egyébként, de bizony megtalálható. Tehát van, aki megéli azt, látja azt, hogy vékony, viszont nem fogadja el, hogy kevés kilogramm, és ezáltal nem is nagyon szokták elfogadni azt, hogy nekik bizony gyarapodni kellene. A szerzők úgy fogalmazzák meg ezt a kategóriát, hogy a résztvevők ugyan érzékelik azt, hogy vékonyak, de az objektív realitásban valamiféle tagadásban vannak, akár abban, hogy a testsúlyuk alacsony, akár abban, és talán ez az utóbbi a jellemzőbb, hogy ennek egészségi következményei vannak. Ennek az állapotnak az a szörnyű veszélye, hogy míg a szubjektív realitás ugye az, hogy vékonyak, sajnos ők elutasítják azt, hogy ez egy nagyon-nagyon egészségtelen és problémás állapot, és egyébként kifejezetten elégedettek tudnak lenni a testsúlyukkal, vagy a testalakukkal, vagy általánosságban a kinézetükkel, és legyen ember a talpán, aki meggyőzi őket, hogy bizony változtatni kéne, ráadásul gyarapodási irányba, hiszen kifejezetten irritáltak lesznek akkor, hogyha valaki szembesíti őket azzal a ténnyel, hogy nagyon-nagyon szörnyen le vannak fogyva, és hogy bizony ennek súlyos egészségügyi következményei lehetnek. És itt nem is arról van szó, hogy most ők valakinek tetszenek vagy nem tetszenek, ez igazából az ő értékelésükön múlik, és sajnos ők elégedettek tudnak lenni a kinézetükkel. Egy kis kitekintés ide, hogy nagyon sok kommunikáció zajlik a médiában arra vonatkozólag, hogy fogadd el magad olyan, amilyennek vagy, szeresd magad, elégedett legyél magaddal, ez mind nagyszerű, kivéve akkor, hogyha a te tested egészségtelen. És tudom, hogy ez nem szerencsés ezeket kategóriákba osztani, hogy van egészséges, meg egészségtelen test, nyilván ez egy spektrum, de vannak olyan állapotok, amik egyértelműen károsak és kórosak, és csak idő kérdése, hogy mikor robban a bomba. Tehát jó lenne ezt a kommunikációt egy kicsit differenciálni, és nem mondani azt, hogy mindent fogadj el, vagy mindennek örülj, vagy minden legyen nagyszerű, mindenben érezd magad gyönyörűnek, mert hogy az egészségtelen állapotokra valahogy egy kicsit érzékenyebben kéne reagálni, tehát lehet fogadd el magad persze, meg ne érezd magad rosszul azért, amiért kinézel, de azért lehetőség szerint tegyél azért, hogy egészségesebb legyél. A harmadik kategória talán a legfurcsább, disszociációnak nevezték el a szerzők, amikor is az objektív realitást elfogadja a kliens, tehát ő tudja, mert racionálisan gondolkodik róla, hogy ő bizony nagyon vékony, a testsúlya nagyon alacsony, ugyanakkor a szubjektív megélése az, hogy ő kövér. Tehát ténylegesen ezt szokták ábrázolni a mémek az interneten az anorexiával kapcsolatban, hogy a nagyon-nagyon vékony lány belenéz a tükörbe, és egy hatalmas fenekű alak köszön neki vissza. Bizony ebben a disszociált állapotban tud létezni nagyon-nagyon sok kliens, és egyébként nagyon sok magánember is, tehát hogyha valakinek általánosságban véve testkép problémája, önelfogadási problémája van a külsejével kapcsolatban, akkor általában ilyenre kell gondolni, hogy a legtöbb ember amúgy azért tudja, hogy ő egy vékony embernek számít, de nagyon sokszor szubjektíve ez egy ellentétes megéléssel párosul, méghozzá azzal, hogy ő bizony kövér, elhízott, zsíros, stb. Ilyenkor egyfajta két világban él az illető. Egy idézetet is ide raknak egyébként nekünk a szerzők, egy 16,4 BMI-jű, hát ami már kórosan alacsony klienstől, hogy a szemeimmel tulajdonképpen nagynak láttam magam, de az eszem azt mondta nekem, hogy ez nem lehet igaz. Tehát egyfajta tagadása van a szubjektív realitásnak, ami egyébként egy kifejezetten szenvedés generáló állapot lehet. Ugyanakkor ez azért reményt keltő, mert hogy erre a racionális gondolkodásra lehet alapozni terápiásan, és hogyha valaki így érzi magát, hogy hát ésszel tudja, hogy nem jó a helyzet, ugyanakkor a szemével idézőjelben azt látja, hogy ő kövér vagy elhízott, akkor érdemes az eszünkre hallgatni, tudom, hogy ez nehéz. A negyedik kategória pedig a teljes elmebaj, ugye sajnos az úgynevezett delusion, tehát a téveszme, és ez egyébként egy elég erős szó, de ide illik sajnos, teljes megborulás, amikor az objektív realitást is tagadja a kliens, és a szubjektív megélése is az, hogy ő kövér. Ugye ez egy nagyon komoly és nagyon veszélyes állapot. Ide is kapunk egy idézetet a szerzőktől, egy 14-es BMI-jű lánytől, ami nagyon-nagyon veszélyesen alacsony. Így szól, hogy hatalmas probléma volt elfogadni, hogy anorexiával diagnosztizáltak, hiszen az anorexiás kliensek nagyon vékonyak, és én nem vagyok az. Szóval akkor ez most micsoda? Hogyha magamra nézek a tükörben, nem értem az egészet, hol van az anorexia? Sehol nincs. Tehát a kliensek tényleg így tudják megélni, hogy őket diagnosztizálják anorexiával, de nem látják, és nagyon sokszor egyébként még a betegség belátás első fázisaiban, vagy hát inkább a betegségbelátás előtt nagyon sokszor ez a narratívája az embereknek, és végtelen empátiával kell odafordulnunk ehhez, mert hogy mi valójában arról akarjuk őket meggyőzni, hogy nagyon-nagyon betegek, miközben az ő szubjektív megélésük az, hogy nem, hiszen az anorexiás kliensek vékonyak, de ők nem látják magukat adnak, és amikor konfrontáljuk őket akár objektív adatokkal, mint mondjuk egy testsúlymérés, akkor azt nem fogadják el, elutasítják, sőt akár durva érzelmi kirohanásokban is meg tud ez mutatkozni. Szóval az első kutatás nagyon-nagyon rövid konklúziója az, hogy a testképpel kapcsolatos problémákat ebbe a négy kategóriába lehet sorolni, értelemszerűen a negyedik a legsúlyosabb, legproblémásabb, legnehezebb kezelni, illetve a betegség belátás legelején még ebben vannak az emberek. Ezt a kis táblázatot van, aki teljesen végigjárja, és hogyha mondjuk nem anorexiáról beszélünk, hanem falászavarról, vagy bulimiáról, vagy egyszerűen hétköznapi emberek érzelmi evés problémáiról, önértékelési testkép problémáiról, akkor is előfordulhat, hogy valamelyik kategóriába tartozónak tartod magad. Nagyon fontos, hogy csak azért, mert mondjuk ez alapján magadra ismertél, az nem jelenti azt, hogy te egy patológizálható személy vagy, hogy diagnózist érdemelsz, vagy egyenesen anorexiás vagy, vagy más evészavarod van. Ez kizárólag pusztán a testképre vonatkozik, és egy kísérlet arra, hogy valamennyire struktúráljuk a testképpel kapcsolatos problémákat. A személyes véleményem erről az, szakmailag személyes véleményem erről az, hogy ez egy nagyon kiváló osztályozás, és nyilvánvalóan olyan, mint bármilyen osztályozás 100%-ig nem tud működni, tehát mindig lesznek egyéb kategóriák, meg mindig lesznek olyanok, hogy az ember rossz lábbal köl föl, és az egyik kategóriából átcsúszik a másikba, de fontos, hogy kiindulási alapnak, mint osztályozás nagyon-nagyon jó és bizalomgerjesztő, és sajnálom, hogy ez a féle fajta gondolkodás nem igazán épült be a köztudatba. Lehet, hogy több Instagram poszt kéne belőle, majd még az is lehet, hogy csinálunk egyet. Szóval ez volt az első kutatás, talán egy picit közelebb hozhat titeket, hogyha van ezzel kapcsolatos problémátok. A szerzők másik cikke egyébként ugyanazzal a mintával készült, ugyanazon kutatás más jellegű elemzéséből íródott. Ez nagyon ügyes, okos egyébként, kis csalafintaság azért van benne, de most ebben nem kell nekünk belemenni. A lényeg, hogy ugyanaz a 32 felnőtt anorexiás kliens a mintája ennek a másik kutatásnak, vagy hát mégis ugyanazon a kutatás másik cikkének is, ahol is arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan változik az anorexiás kliensek testképe, ami egyébként megint csak majd alkalmazható lesz az teljesen átlag emberek testképére is, és nagyon-nagyon sokat tanulhatunk abból, hogy milyen széles spektrumon mozog azon változóknak a skálája, amik befolyásolhatják, hogy éppen hogyan látjuk magunkat. Tehát itt a testképnek a szubjektív élménye lesz a fontos, az objektív mutatókat most itt, mint a testsúly, elfelejtjük, és kizárólag a szubjektív élmény, annak is a változására leszünk kíváncsiak. A kutatók rögtön leszögezik, hogy vannak olyan kliensek, akiknek relatív stabil az én képük, a testképük, és vannak olyanok, akiknek nagy fluktuációt, nagy változatosságot mutat, akár egy napon belül, akár napról napra. Ez önmagában már egy nagyon fontos konklúzió rögtön itt az elején, hogy úgy tűnik, hogy valamiféle karakter jellege van annak, hogy ki milyen stabilan érzékeli, észleli saját magát. Tehát lehet, hogy te egy olyan ember vagy, akinek aránylag stabil a testképe, és ez teljesen független attól, hogy pozitív vagy negatív, vagy semleges, vagy éppen milyen. És lehet, hogy te egy olyan ember vagy, akinek jobban fluktuál a testképe. Ez egyébként más tényezőkre is, pszichológiai tényezőkre is igaz, ilyen például a hangulat mondjuk. Van, akinek gyorsabban, változékonyabb a hangulata, van, akinek lassabb, stabilabb, van, akinek a motivációja például könnyen felkelthető, könnyen kialszik. Hogyha valakit ez érdekel, akkor a méltán világhírű Hippokratész Galénusz féle tipológiát meg lehet nézni. Nem egy túl tudományos elmélet, de indulásnak kiváló, meg párhuzamnak kiváló. Szóval vannak olyan emberek, akiknek stabilabb az én képük, és vannak olyan emberek, akiknek jobban fluktuál az én képük, és ez nem kell, hogy jó, rossz vagy fölé alárendelt viszonyba tegye ezeket az embereket, ez egyszerűen egy karakter jellemző. A kutatók egy másik fontos konklúziója, hogy a test megélése nem csak időben, hanem szituációk között is változékony. Nyilvánvalóan az egyik szituációból a másikba át kell menni időben, de a lényeg itt a szituációnak a különbözősége. Tehát lehet, hogy mondjuk valaki társas helyzetben kifejezetten nagy darabnak érzi magát, míg amíg egyedül van, ez az élmény elmegy, eltűnik, és újra vékonynak látja magát. Tehát nagyon fontos a kontextus, nem csak idői változása, hanem helyzeti változása is lehet a testképnek. Előfordulhatott már veled is akár, hogy mondjuk bizonyos társaságban voltál, elmentél mondjuk egy olyan helyre, ahol sok csinos más nő volt, lehet, hogy ez mondjuk egy fogadás, vagy egy színház, vagy éppen egy striptease bárba találtad magad nőként, hát biztos ez is előfordul. És akkor azt tapasztalod, hogy jaj, de csúnya kövér vagyok. És hogyha mondjuk otthon vagy a kis pizsamádba, és filmet nézel, és semmi gondod nincs a világra, akkor ez eszedbe se jut, hogyha valaki megkérdezni, akkor azt mondanád, hogy hát úgy rendben vagyok, nincs ezzel semmi baj. Tehát helyzetfüggő is lehet. A harmadik általános, még mindig csak bevezető konklúziója ennek a kutatásnak, hogy bizonyos testrészekkel kapcsolatban is fluktuálódhat a testkép, míg más testrészekre stabil maradhat. Tehát lehet, hogy mondjuk egy azon ember úgy tud nyilatkozni, hogy a hasa egyszer agyon van puffadva és nagyon kövér, máskor meg rendben van, de mondjuk a karja, vagy a lába, vagy más testrészei meg relatíve stabilak. Lehet, érdemes átgondolni, hogyha mondjuk panaszkodsz a kinézeteddel kapcsolatban, akkor mely testrészeiddel kapcsolatban panaszkodsz? Mondjuk a combodra, a csípődre, a hasadra, a derekadra vannak inkább panaszaid, vagy a karodra, a lábadra, tehát érdemes ezt átgondolni, mert hogyha úgy érzed, hogy bizonyos testrészeid hatalmas méretbeli változáson tudnak keresztül menni akár egy-két óra alatt, míg más testrészeid relatíve ugyanolyanok maradnak, akkor bár értem, hogy ez a megélésed, ez az észlelésed, érdemes itt a racionalitást beinjektálni az egyenletbe, és megpróbálni hát gondolattal ezt egy picit felülírni, hogy ez azért eléggé valószínűtlen. Az interjúk elemzése után a kutatók egy 5 tételes modellt fognak nekünk javasolni, amiben van egy darab úgynevezett eliciting factor, tehát valamiféle kiváltó, megelőző tényező, nem igazán van erre jó magyar szó, illetve hát a kiváltó lenne a jó magyar szó, de utána jön nekünk 4 ténylegesen kiváltó tényező, ezek lesznek a triggering contextual factors, tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy meghúzódó háttértényező, és van 4 környezeti, kontextuális, helyzeti tényező. Kezdjük ezzel az elsővel, mert ez lesz a legegyszerűbb. Ezt a kutatók úgy nevezték el, hogy uncertainty about one's appearance. Tehát valamiféle bizonytalanság a kinézetünkkel kapcsolatban. Tehát ez, hogyha ott van az egész rendszer mögött, akkor bizonyos helyzetekben triggerelni tudja a testképpel kapcsolatos szubjektív megélés változását. Tehát, hogyha bizonytalanok vagyunk a kinézetünkkel kapcsolatban, akkor bizonyos kontextusokban előjöhet a testképnek az észlelt változása. Na ez így önmagában még nem egy hú de nagy dolog, ez picit ilyen spanyol viasz jellegű, ami viszont sokkal fontosabb, hogy interjúk alapján empirikus, tudományos igényességgel gyűjtött bizonyítékunk van arra, hogy jelen esetben anorexiás kliensek esetében, de ahogy mondtam, ez átlag emberekre is kiválóan értelmezhető, milyen kontextusokban fog előjönni a testképnek a, zárójelben megjegyzem, többnyire negatív irányú változása. Az egyik ilyen, valószínűleg már kitalálhattátok, hogyha elkezdtetek rajta gondolkodni, az evés. Hogyha eszünk, akkor egyrésztről a fizikai élmények, a fizikai érzékelések, tehát például a hasnak a konkrét picit felpuffadása, vagy az evéssel kapcsolatos gondolatok, illetve érzések, amik negatív irányba befolyásolhatják a saját testünknek az észlelését. Tehát egy triggerelő, kiváltó tényező, főleg az evészavarosok számára, hogyha enni kell. Na most enni kell, mert különben az ember sajnos meghal kb. Egy hét alatt. Tehát az evéssel való viszonyunkat valahogy ki kell bogozni így vagy úgy, nem nagyon élhetjük le az életünket evés nélkül, vagy hát picit olyan, mint hogy meddig tudja a teve a lélegzetét visszatartani, hát élete végéig. Ez is olyan, hogy életünk végéig tudunk evés nélkül élni. Ez egy nagyon rövid élet. Szóval a fizikai érzetek, amit a kaja okoz, illetve az ezzel kapcsolatos gondolatok és érzések. Mit is jelent ez? Próbáljunk meg egy picit ebbe belemenni. Képzeljük el azt, hogy van olyan, hogy valaki eszik valamit, az valamiféle fizikai érzetet okoz a hasában. Például, ha mondjuk valaki sok zabot, kenyeret, ilyesmit eszik, és érez egy kis puffadást emiatt, akkor vannak olyan emberek, akik úgy vannak vele, hogy jó, hát most valami ilyet ettem, kicsit bántanak a gázok, de majd ez lemegy, de van, aki ezáltal másképpen fogja látni magát. Tehát nagyon felnagyítja azt a különbséget, ami a testével kapcsolatos változást jelenti. Vannak, akik erre érzékenyebbek, mint ahogy az elején a bevezetőben mondtam, vannak, akik kevésbé. Lehet, hogy te pont egy olyan ember vagy, akinek az észlelése sokkal hajlamosabb a változásra a testképpel kapcsolatban. Ilyenkor nagyon fontos, hogy figyelj oda, hogyha eszel, és azt veszed észre, hogy hú, de kövér lettél evés után, akkor valószínűleg ez böszmeség, nincs úgy, most már megvan a tudományos bizonyíték is rá, hogy anorexiás kliensek csinálják sajnos ezt, tehát ilyenkor megint csak be kell vezetni a tudatos, kritikus gondolkodást, hogy csak azért, mert most ettem, attól én még nem lettem kövérebb, tulajdonképpen ennyi idő alatt az ételnek nincs is esélye beépülni, felszívódni, tehát biztos, hogy nem lettél kövérebb, csak van egy ilyen szubjektív megélésed. És ez ugye a disszociatív állapot, hogy visszatérjünk az előző kutatásra, amikor is az ember kövérnek látja magát, vagy túlsúlyosnak, elhízottnak, nagyobbnak, mint eddig, az a lényeg, viszont tisztában van azzal, hogy az objektív realitása különösebben nem változott. Ez egy nagyon nehéz állapot, küzdeni kell ellene, a tudatosság oldalán induljunk csatába lehetőleg, rohadás nagy baltával és fejszékkel, és akkor győzni fogunk. No de, kicsit elkalandoztam. A kettes triggerelő környezeti tényező az úgynevezett body awareness, tehát a testünkkel kapcsolatos, hát itt az awareness egy negatív szó, a tudatosság, ugye magyarul ez egy pozitív szó szokott lenni, inkább az, hogy foglalatoskodás, foglalkozunk vele, tehát a tudatunkban van, a gondolatainkat lefoglalja, ilyen például a body checking, amikor is nézegetjük, hogy hogy nézünk ki, csipkedjük azt a 3 g zsírt a csípőnkön, hogy kilóg a farmerból. A body exposure, amikor is a kinézetünk közszemlére kerül, illetve az úgynevezett reality confrontations, tehát amikor valamilyen szempontból találkozunk a valósággal, ilyen például, ha nem jön ránk a tavalyi gatya. Tehát bármi olyan, amikor is a mi kinézetünk, vagy főleg a méreteink úgymond megszólítva lesznek, vagy először kell kimenni a strandra nyáron, és hát tavaly még lehet, hogy jobb formában voltunk, mint idén, vagy csak így gondoljuk, akkor ezek is triggerelő kontextuális tényezők lehetnek. Sajnos nagyon sok beszámolót hallok arról a kliensektől, hogy a strand szezon például kifejezetten szorongás forrása, pedig a strand arra való, hogy tejbetök vigyorral a szánkon rohangáljunk és fürödjünk. labdát dobáljunk, ugráljunk a vízbe, vízibiciklizzünk, este egy bambival nézzük a naplementét, tehát erre való a strand, nem arra, hogy összeméregessük a kinézetünket másokkal. Lehet, hogy valakik erre használják, őszinte sajnálatom feléjük. A harmadik kontextuális tényező azok az érzelmi élmények vagy tapasztalatok, tehát amikor az embernek megváltozik az érzelmi mintázata, hangulata, vagy úgy általánosságban a nyeh hangulata lesz. Tehát nagyon érdekes, hogy a hangulatunk negatív irányú változására az észlelésünk is el tud menni negatív irányba. Egyébként nagyon érdekes módon nem csak a testképünknek, hanem egyáltalán az önértékelésünk is lejjebb megy, az önészlelésünk bármilyen formája is el tud menni negatív irányba. Például, hogyha jó hangulatunk van, és mondjuk végcsináltunk egy vizsgaidőszakot, akkor gondolhatjuk azt, hogy nem, ez jó, sikerült, a 4,5-re nagyjából lehoztuk, teljesen jó. Nem műegyetemeseknek szól ez a podcast, ez már kiderült ebből. Szóval, hogyha mondjuk elmegy a hangulatunk valami miatt, akár lehet ez menstruációs ciklus, de lehet egy szakítás, lehet ez egy rossz időjárás, lehet ez egy bármi gyakorlatilag, bármi hormonális változás következtében, akkor bizony az észlelésünk magunkkal kapcsolatban is negatívabb lesz, és az a 4,5-ös vizsgaidőszak már hirtelen rosszabb lesz, hülyék leszünk azonnal. Ami persze nincs úgy, az objektív valóság nem változik, csak a szubjektív megélésünk. A negyedik triggerelő környezeti tényező pedig az interpersonal influences, tehát valamiféle kortárs hatás, kapcsolati hatás. Ezek lehetnek az ítéletek magunkkal szemben, illetve az ítéletek a kinézetünkkel kapcsolatban, ezek lehetnek kívülről jövő konkrét ítéletek, ezek lehetnek feltételezett kívülről jövő ítéletek, amik egyébként jönnek vagy nem jönnek, mindegy, de nem jönnek objektíve, tehát materiálisan nincsen jelen, és ezek lehettek teljesen saját magunk által kitalált belső ítéletek azzal kapcsolatban, hogy hogy kéne kinézzünk. Ezek bizony, megint csak nagyon izgalmas módon, de szenvedést okozóan izgalmas módon negatív irányba tudják befolyásolni azt, hogy hogy nézünk ki. És az nagyon fontos, hogy fluktuációt okoznak, nem feltétlenül csak az, hogy eddig mondjuk 10/8-asok voltunk, és most 10/7-esek lettünk így örökre, ever, hanem azt jelenti, hogy fluktuál a testkép, ami nagyon-nagyon rossz, hiszen azt éljük meg, hogy egyszer ilyenek vagyunk, egyszer olyanok vagyunk, nincsen állandóság, nem tudjuk magunkat belőni, és ez bármilyen szempontból, bármilyen pszichés konstruktum a fejünkben, hogyha túlságosan fluktuál, az nagyon-nagyon rossz. Például az intelligenciánkkal kapcsolatban, hogy egyszer okosnak érezzük magunkat, másszor butának érezzük magunkat. Persze ez még mindig jobb, mint ha állandóan butának érezzük magunkat, de az biztos, hogy az objektív realitástól eléggé eltér, fölfelé és lefelé is, túl nagy amplitúdóval oszcillál, túl nagyot fluktuál, tele vagyok latin szavakkal még, de inkább most menjünk egyenesen tovább. Szóval nem jó, az a lényeg, hogy ez nem jó. Szeretnénk stabil észlelést magunkkal kapcsolatban, és ehhez bizony a racionalitást kell segítségül hívni. Tehát az fontos leszögezni, hogy ezek a tényezők, ha elviszik a konkrét észlelésünket, ezek irracionálisak. Ezek összekoszolt szűrők, amiken keresztül látjuk magunkat, hogyha mondjuk magunk elé teszünk egy zöld szűrőt, akkor a világnak mások lesznek a színei. Hogyha egy pirosat, akkor is, hogyha egy feketét, akkor is. Tehát egyszerűen arról van ilyenkor szó, hogy valaki hajlamosabb arra, hogy ezek az érzelmi vagy környezeti impulzusok elvigyék a saját testüknek és kinézetüknek az észlelését, van, aki kevésbé. Akár odáig is el lehet merészkedni, bár ehhez talán részletesebb és erősebb kutatások kellenek, hogy nem is igazán a negatív testkép, hanem a testképnek a fluktuációja az, amire evészavarok tudnak épülni. De ne szaladjunk ennyire előre. A lényeg, hogy ha te azt érzed magadon, hogy fluktuál a testképed, és egyszer jól, egyszer rosszul nézel ki, akkor legelőször is a minek ment oda elvet próbáljuk követni. Tehát, hogyha vannak olyan környezeti helyzetek, amikről biztosan tudod, hogy nagyon-nagyon rossz irányba fogják vinni a te testképedet, és akár elkerülhető, akkor próbáld meg elkerülni. Viszont hogyha ezek olyan helyzetek, amikbe amúgy más átlagemberek teljesen normálisan és nulla szorongással bele tudnak menni, vagy mondjuk kisebb szorongással, kevesebb stresszel, akkor érdemes megpróbálni azért ezeket mégiscsak nem feladni, ilyen mondjuk a sportolás, vagy a strand, az edzőterem, vagy olyan társas közegek, ahol lehet, hogy vannak más jól kinéző emberek. Próbáljuk meg ilyenkor elővenni a racionalitást, a kritikus gondolkodást, hogy a kinézetünk nem változik percenként, még csak óránként se, még csak naponként se, még csak hetenként se. Hogyha igazán ezt le akarnánk tesztelni, hogy hány kilogrammos változást tud ténylegesen észlelni magán az ember, akkor legalább 3-4-5 kilogrammig el kell menni. Itt is nyilván van, aki érzékenyebb, erre van, aki kevésbé, de az biztos, hogy egy tál bolonyait senki nem lát konkrétan a hasán. Olyan van, hogy úgy érezzük. Olyan van, hogy úgy látjuk, de az nem jelenti azt, hogy ténylegesen látjuk. Szóval nagyon sokszor a saját elménk csapdájába vagyunk, nagyon sokszor a saját érzelmi állapotaink, helyzeteink, gondolataink akár, vagy viselkedésünk is el tudja rontani, de legalábbis változékonnyá tudja tenni a testképünket. Ilyenkor ezeket próbáljuk meg kontrollálni. Itt jegyezném meg egyébként, hogy tökéletesen igazolódik a testképnek az attitűd komponens felfogása, hogy mennyire befolyásolják előzetesen meglévő gondolatok, érzelmek és viselkedések is azt a konkrét JPG kiterjesztésű képet a fejünkben, ami magunkról van. Nagyon érdemes tehát a gondolatainkat, az érzéseinket megpróbálni pozitívan tartani a saját kinézetünkről, a viselkedésünkben pedig megtartani azokat, amik örömteli, pozitív irányba viszik a testképet, és megpróbálni kigyomlálni azokat, amik negatív irányba viszik a testképet. Garantáltan az otthon fél egy órát tükörbe nézelődés és magunkat csípkelődés negatív irányba fogja vinni a testképünket, míg hogyha olyan például sporttevékenységet vagy örömteli mozgásos tevékenységet végzünk, amiben nem a kinézet kerül előtérbe, hanem a teljesítmény, vagy az öröm, vagy az, hogy szabadtéren végezzük, vagy az, hogy társaságban végezzük, pozitív irányba fogja vinni a testképünket. Szóval megnéztünk most két kutatást, azért bő fél órába talán mára ennyi elég, ahogy mondtam már az elején, kezdem én is picit unni a saját hangomat, de remélhetőleg ti még nem. Szóval nézzetek ki jól, és ha hiszitek, ha nem, ez vajmi kevéssé múlik azon, hogy ténylegesen hogy néztek ki. Érezzétek jól magatokat a bőrötökbe, megint csak vajmi kevéssé múlik azon, hogy objektíve hogy néztek ki. Sziasztok!